Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Titokzatos jeleket fogtak a Marson. Megnyitották a csapokat, egy perc alatt 3,7 millió liter vizet folyatott el a NASA. Megfejtették az aranymetszés titkát, 10 évvel előre kimutatható a cukorbetegség. Nem mindenkinél a testtömegindex számít, sokan rossz mutatót néztek. 2000 kilós mágneses robot támadja a rákos sejteket. 30 év múlva készülhet el a forradalmi termonukleáris erőmű. Itt a robot, amelyiknek mesterséges vér van a bőre alatt, és újkor jöhet a számítás technikában. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenekelőtt arról hallhatnak, hogy valami eltünteti a galaxisokat, ha tudósok keresik az elkövetőt. A világegyetem legextrémebb régióiban a galaxisok egymás után tűnnek el. A bennük zajló csillagkeletkezések leállnak, a csillagászok pedig nem értik a folyamat miért és miként megy végbe. Tabby Brown, a McMaster University kutatója 30 kollégájával karöltve, az magyarul rövidítve ALMA, Atacami nagyméretű milliméteres, szubmilliméteres hálózat rádiótávcső hálózatot felhasználva a molekuláris hidrogént keresi, ami tulajdonképpen a csillagképződés nyersanyaga. Az ALMA különlegességét az adja, hogy több rádióantenna együttese és ezeknek a jelét együtt összekapcsolva vizsgálják. Lényegében a műszer tulajdonságait nem egy antenna, hanem a teljes rendszer egésze szabja meg. Brown kutatásának célpontja a hozzánk legközelebb eső galaxis csoportosulás, a Virgo halmaz. Összesen 51 galaxist vesznek alaposabban szemügyre. Az, hogy a galaxisok hol helyezkednek el az univerzumban, illetve milyen interakcióban vannak a környezetükkel és egymással, alapvető hatással van a csillagképződésre. Hogy ezek a bonyolult kozmikus kapcsolatok miként befolyásolják a rendszerek életét és halálát, egyelőre kevésbé ismert a tudósok előtt. A galaxishalmazok a világmindenség legnagyobb tömegű és legextrémebb képződményei, akár több száz, több ezer galaxist is magukban foglalhatnak. A hatalmas tömeg óriási gravitációval jár együtt, így a gravitációs erők elképesztő, olykor több ezer kilométer per másodperces sebességre gyorsítják fel a galaxisokat. Ahogy haladnak a térben, a csillagvárosok közti plazma felhevül, ami röntgensugárzásként érzékelhető. Az intergalaktikus plazma ugyanakkor egy olyan dolgot tehet, ami megpecsételi a rendszerek sorsát. Elvonja a csillagképződést lehetővé tévő gázokat a galaxisokból. A másik lehetséges forgatókönyv, hogy a halmazokban létrejövő iszonyatos forróság megakadályozza a gázok lehűlését és összeállását csillagokká. A csillagképződés emiatt lassan, de biztosan leáll, és a galaxisokból nem marad más, csak egy halott képződmény. Noha az előbb említett folyamatok eltérőek, mindenképpen nyomokat hagynak a rendszerek csillagteremtő gázán. Ezeknek a jeleknek az együttes vizsgálatával tudják a kutatók megfejteni a galaxisok halálának titkát. A Virgo halmaz ideális alanya vizsgálatokhoz, mert közel van, mindössze 56 millió fényévre található, továbbá viszonylag fiatal, vagyis a galaxisok fejlődésének különböző stádiumait dokumentálni lehet a megfigyelésével. Habár a halmazt a távcsövek szinte az összes létező hullámhosszon figyelik, a csillagformáló gáz tanulmányozásához idáig nem álltak rendelkezésre megfelelő műszerek. A kutatásban részt vállaló tudósok azonban remélik, hogy a rádiótávcső hálózat képességét kihasználva térképet készíthetnek a molekuláris hidrogéngáz eloszlásáról a vizsgált 51 galaxisban. A kutatómunka végén a többi között választ kaphatunk arra a kérdésre is, hogy mely mechanizmus tünteti el az egyes csillagvárosokat. És ezek után a folytatásban maradunk még az űrben, majd titokzatos jeleket fogtak a Marson, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy megnyitották a csapokat, egy perc alatt 3,7 millió liter vizet folyatott el a NASA. Hogy miért? Rövidesen kiderül.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
különleges
felfedezések,
elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
Titokzatos jeleket fogtok a Marson, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A NASA, vagyis az amerikai űrkutatási hivatal Mars Insight leszálló egysége különös jeleket fogott a Marson. Úgy tűnik, az égitest mágneses tere éjszakánként impulzusokat bocsát ki, írja az egyik tudományos lap. Egyes jelek 2 óráig is kitartanak. Az Insight csapata az Európai Bolygótudományi Kongresszus és az Amerikai Csillagászati Társaság ülésein számolt be a friss eredményekről. A kutatók a többi között a Mars mágneses terére és a felszín alatti folyékony vízre vonatkozó adatokat ismertették. A leszálló egység 2018-ban landolt a bolygón, fedélzetén több tudományos műszer is található. A Christopher Russell, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem munkatársa által vezetett csapat a magnetométer információit elemezte. Az adatok alapján az Insight egy erős mágneses területnél érte el a felszínt, a mágneses mező pedig éjszakánként pulzál. Egyes jelek 2 óráig is kitartanak, az erősebb impulzusok pedig éjszak felé keletkeznek. Maguk a jelek nem meglepőek, az viszont annál inkább, hogy miért csak éjfél körül lehet fogni azokat. A kutatók bíznak abban, hogy a további vizsgálatokkal magyarázatot találhatnak a furcsa jelenségre. A titokzatos marsi jelek után még hasonló témával folytatjuk a műsort. Megnyitották a csapokat, egy perc alatt 3,7 millió liter vizet folyatott el a NASA. Ismét kipróbálta az amerikai űrhivatal azt a locsolórendszert, amellyel a valaha épített legerősebb rakétahajtómű erejét igyekeznek majd kompenzálni felbocsátás közben. Alig 1 év van már csak hátra, hogy a NASA ismét elindítsa a missziót, amelynek végén újra ember léphet a Hold felszínére. Az Artemis küldetés részeként 2020-ban indítanák el az első, még ember nélküli űrhajót, majd 2022-ben jöhet az Artemis 2, amelyben már az asztronautáké lenne a főszerep. Ahhoz, hogy a terv sikerüljön, a valaha épített legerősebb hajtóművel, Space Launch System SLS ellátott rakétát használják majd fel, ami később a mély űrbe és a Marsra is viheti az űrhajósokat. A szerkezet a tervek szerint a PET-39B kódjelű indítóállásról emelkedik majd a magasba. Az álláshoz egy különleges hűtőberendezést is építettek a NASA szakemberei, amely hatalmas víztömeggel igyekszik majd csökkenteni a forróságot és a nagyon nagy robajt, ami az SLS indításával jár. A rendszert 2018 végén már kipróbálták. Akkor alig egy perc leforgása alatt 450 ezer gallon, vagyis nagyjából 1,7 millió liter vizet locsoltak szét. Most újra bekapcsolták a berendezést, aminek a hatékonyságán tekertek egyet. A szakemberek szerint jelenleg 0,5 perc alatt képesek szétlocsolni az előbb említett mennyiséget, egyetlen perc leforgása alatt pedig 1 millió gallon, vagyis 3,7 millió liter víz zúdul majd a PET-39B-re. A NASA fejlesztői szerint a rakéta körülbelül 176 decibeles zajjal dübörög majd felszállás közben. Csak összehasonlításként az emberi fájdalom küszöb 120 decibelnél van, ez nagyjából egy vonatkürt hangját jelenti 10 méteres távolságból. Nagyon sok vízzel van tehát szükség ahhoz, hogy a világ legnagyobb és legerősebb rakétáját elindítsa majd az amerikai űrhivatal az űrbe, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig szintén egy érdekes téma, megfejtették az aranymetszés titkát. Hogy mi is ez pontosan, amit egyébként a mindennapi életben sokat használunk, alkalmazunk, illetve része a mindennapoknak, rövidesen kiderül, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Tudomány ma, a tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Megfejtették az aranymetszés titkát, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Az irracionális számok azok a valós számok, amelyek nem írhatóak fel 2 egész szám hányadosaként. A leghíresebb közülük a pi, a gyök 2, illetve az aranymetszés aránya. Ez utóbbi a fi egyenlő 1,618 ezred, és azt fejezi ki, hogy 2 rész A és B hogyan aránylik egymáshoz, ha a 2 összege AB úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb a kisebbhez. Az irracionális számok nem csupán a matematikusok agyszüleményei, számos helyen megjelennek a természetben. úgy tűnik az emberi szem számára az aranymetszésnek megfelelő arányok, például épületek, művészeti alkotások, természeti jelenségek alapvetően szépnek tűnnek. A Fibonacci számok a matematikában az egyik legismertebb sorozat elemei. A nulladik eleme nulla, az első eleme egy, a további elemeket az előző kettő összegeként kapjuk. A legnagyobb probléma az irracionális számokkal az, hogy hiába nem lehet őket pontosan kifejezni tizedes tört alakban, hiszen végtelen, nem ismétlődő tört jegyeket tartalmaznak. Mégiscsak rendszeresen számolni kell velük a mérnököknek és a tudósoknak. A probléma évezredek óta nem hagyja nyugodni a matematikusokat. A legenda szerint a görög matematikus Hippászosz fedezte fel az irracionális számokat az időszámításunk előtti 5. században, majd ezt óvatlanul elmondta a vele egyhajón utazó Pitagoreusz matematikusoknak. Más változatok szerint éppen utóbbiak tették a felfedezést, és Hippászosz pedig ezt a tudást pénzért árulta. Minden esetre az irracionális számok nem fértek bele a pitagoreszi tökéletességre épülő világképbe. A dolognak furcsa vége lett, Hippászoszt az irracionális számok miatt a tengerbe hajították. Ma már nem tesznek ilyet a matematikusokkal az irracionális számok miatt, de korán sem tudnak mindent róluk. Egy fontos kérdés például az, hogy az irracionális számok értékét közelítő törtek adhatnak-e végtelenül pontos eredményt, vagy van-e határa a közelítésnek. A PIT a 3,14 századot egész jól közelíti például a 157/50, de a 22/7 még jobban. De vajon valaha meg lehet-e találni a lehető legjobb közelítést? Ez a nagy kérdés. Richard Dauphin fizikus és Albert Schaeffer matematikus 1941-ben egy eljárást javasolt annak megállapítására, hogy különböző nevezőjű törtekkel milyen hiba határon belül lehet bármilyen végtelen számú irracionális számot közelíteni. Sejtésükben, mint ahogy egészen eddig nem volt rá bizonyíték, így tételnek nem nevezhették, amellett érveltek, hogy minél nagyobb a tört nevezője, az a szám, ami a tört vonal alatt van, ugyanakkor a hiba határ mellett annál több irracionális számot lehet vele megközelíteni. Ezt egyébként viszonylag egyszerű belátni, hiszen a nagy nevezőjű törtek közelebb vannak egymáshoz a számegyenesen, mint a kicsi nevezőjűek. A példakedvéért az 1/2 és a 2/2 között 1/2 a távolság. Az 1/100 és a 2/100 között viszont csak 1/100. Így ha elegendően megnöveljük a nevezőt, akkor a hiba határok összelógnak majd, és akkortól minden olyan irracionális számot, amely a vizsgált törtek közé esik, lehet közelíteni a segítségükkel. A Dauphin-Schaeffer sejtés, illetve mostantól tétel, persze ennél sokkal bonyolultabb a valóságban. Az interneten van egy pontos leírás az ínyenceknek. A sejtést csak most sikerült bizonyítania Dimitris Koukoulopoulosnak és James Mayrannak a Montreali és az Oxfordi egyetemekről. A bizonyításhoz gráfelméleti eljárásokat használtak. Ezekről Maynard így nyilatkozott: talán arra volt szükségünk a megoldáshoz, hogy sikerüljön elfelejtenünk a probléma összes lényegtelen részét, és csak arra az egy-két tényezőre tudjunk koncentrálni, ami igazán különlegessé teszi a sejtést. A gráfelméleti módszer használata nem csak az eredmény bizonyítását teszi lehetővé, hanem sokat elárul a probléma hátterében rejlő struktúráról is. Megfejtették tehát az aranymetszés titkát, ami az irracionális számokkal kapcsolatos, amelyek nem csupán a matematikusok számára fontosak, hanem megjelennek a természetben is, és az emberi szem számára ezek az arányok a megfelelőek, ezeket látjuk szépnek. Erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig témát váltunk, irány az orvostudomány. 10 évvel előre kimutatható a cukorbetegség, és szó lesz arról is, hogy nem mindenkinél a testtömegindex számít. Sokan rossz mutatót néztek. Hogy miről is van szó pontosan, rövidesen kiderül a folytatásban.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról lesz szó, hogy 10 évvel előre kimutatható a cukorbetegség. A szemlencse vizsgálatával előrejelezhető a 2-es típusú diabétesz és az azt megelőző prediabétesz. Az Exeteri Egyetem tudósainak kis létszámú kutatása, amelyet Mitra Tavakoli vezetett. A szemlencsét egy újonnan kifejlesztett biomikroszkóppal vizsgálta meg. A műszer beavatkozás nélkül méri meg az úgynevezett késői glikációs végtermékek, rövidítve AGS koncentrációját a szervezetben. Ha az AGS mennyisége nő, az sokféle betegség, köztük a cukorbetegség egyik szövődményének, a szemidegkárosodásnak a kialakulásában játszik szerepet. Az Európai Diabétesz Társaság Barcelonában tartott éves gyűlésén ismertetett úttörő jellegű kutatásban 20 beteg vett részt, akik kettes típusú diabéteszben szenvedtek, valamint egy 20 fős csoport, amely egészséges, az első csoporttal egyező korú emberekből állt. Átfogó egészségügyi vizsgálatokon estek át, amelyek magukban foglalták a biomikroszkópos szemlencse vizsgálatokat is. Ennek során a szemlencsére egy kék fénynyalábot irányítottak, majd megmérték a visszavert zöld fényben az úgynevezett autofluoreszenciát, ami jelezte az AGS koncentrációját. Az autofluoreszencia a szövet vagy a sejt saját molekuláiból származó háttérfluoreszkálás, ami leggyakrabban a vizsgált szövet bizonyos fehérjéiből származik. A diabéteses résztvevők szervezetében lényegesen nagyobb volt az AGS szintje, valamint azoknál is, akiknél a cukorbetegség előjelének tartott prediabéteszt állapították meg. Ez a cukorbetegség előtti állapot, amikor a vércukor magasabb a normálisnál, de még nem éri el a diabétesesnek számító szintet. Korábbi tanulmányok azt mutatták, hogy akár 10 év is eltelhet a prediabétesz diagnózisa és a kettes típusú cukorbetegség jelentkezése között. Ezért a korai felismeréssel és kezeléssel megakadályozható a diabétesz kialakulása. Ugyan szükség van még nagyobb léptékű és hosszabb távú klinikai vizsgálatokra is, hogy az első eredményeket megerősítsük, az új lehetőség a korai felismerés és a kezelések nyomon követésének jó eszköze lehet, mondta a kutatás vezetője. És kapcsolódunk még a témához a folytatásban is, nem mindenkinél a testtömegindex számít, sokan rossz mutatót néztek. A cukorbetegek esetében a testtömegindex helyett a testzsírindex mutatja helyesen a szív- és érrendszeri problémák kockázatát, ezt állapította meg egy új kutatás. A szívbetegségeknél az elhízás az egyik legnagyobb kockázati tényező. Miközben a testtömegindexet, BMI-t használják általánosan az elhízás mérésére, a közelmúltban kiderült, hogy az nem mutat helyes értéket, mivel nem tesz különbséget az izomtömeg és a zsírtömeg között. Pedig amikor az elhízással kapcsolatos eseteket vizsgálják, rendkívül fontos az elhízottság pontos megállapítása. Az új tanulmány elkészítéséhez 10.251 felnőtt adatait elemezték. Ezek az információk egy cukorbetegséggel, valamint szív- és érrendszeri betegséggel kapcsolatban készült amerikai kutatásból származtak. A résztvevők átlag életkora csaknem 63 év volt, és 62%-uk férfi. A kutatók megállapították, hogy a kettes típusú cukorbetegségben szenvedő és magasabb testzsírindexű résztvevők esetében nagyobb volt a kockázata a komoly szív- és érrendszeri problémáknak, mint az alacsonyabb testzsírindexűeknél. A korábbi kutatásokkal ellentétben a kis testtömeg szív problémáktól védő szerepét nem figyelték meg a kettes típusú cukorbetegséggel rendelkező kutatási populációban. Érdekes megfigyelés tehát, hogy cukorbetegség esetén a testtömegindex helyett a testzsírindex mutatja helyesen a szív- és érrendszeri problémák kockázatát. A folytatásban pedig technika és orvostudomány, 2000 kilós mágneses robot támadja a rákos sejteket, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy 30 év múlva készülhet el a forradalmi termonukleáris erőmű.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
És mit, hogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy 2000 kilós mágneses robot támadja a rákos sejteket. 2 tonnás mágneses robotot vetnek be a rákos sejtek ellen a világon elsőként a német Erlangeni Egyetemi Klinikán. Az új robot abban segít, hogy nanorészecskék segítségével a gyógyszert pontosan a céljához juttassa, anélkül, hogy a környező szöveteket károsítaná, közölte Christoph Alexiou, az Egyetem Kísérleti Onkológiai és Nanomedicina Tanszékének vezetője. A nanomedicina egyébként olyan részecskékkel dolgozik, amelyek az emberi hajszál átmérőjénél 10-szer kisebbek. A nanorészecskéket használó eljárás lényegesen hatásosabbá teheti a kemoterápiát, mellékhatásait pedig a maihoz képest erősen mérsékelné. A kutató projektben a milliméter milliomod részével mérhető vasoxid részecskéket használják a gyógyszer szállító anyagául. A részecskéket és a gyógyszert katéteren átjuttatják a páciens szervezetébe. A robot mágneses tüskében végződő karjai a vasoxid részecskéket pontosan arra a helyre vezeti, ahol a gyógyszernek hatnia kell. A félautomata robot az érelmeszesedés, a máj, szív és érrendszeri betegségek elleni küzdelemben is bevethető lehet. A klinika közleménye szerint a világon a maga nemében egyedülálló robotot próbababákon tesztelik az engedélyezési eljárás során. 2000 kilós mágneses robot támadja tehát a rákos sejteket. Ez az eljárás áttörés lehet az orvostudományban. A folytatásban pedig maradunk a technika világában. 30 év múlva készülhet el a forradalmi termonukleáris erőmű. A franciaországi Cadarache-ban épül a világ első kísérleti fúziós erőműve, magyarul rövidítve ITER. Az építkezés jelenleg körülbelül 60%-os készültségű. A nemzetközi projekt résztvevői magyar közreműködéssel azon dolgoznak, hogy energiát lehessen előállítani a nap energia termelését modellező technológiával. Erre a fizikusok szerint a század második felében kerülhet sor. A fúziós erőmű megalkotásával tulajdonképpen a nap energiáját hozzák a földre a tudósok. A már Teller Ede által is propagált ötlet a hidrogén atommagok egyesülésével működik. Az elemi hidrogén két izotópja, a deutérium és a trícium, nagy nyomáson és magas hőmérsékleten történő fúziója szolgáltatja az energiát. Ezt szeretnék megvalósítani itt a Földön, valahogy úgy, ahogy a csillagokban is történik. A nap közepén körülbelül 10 millió Kelvin fok a hőmérséklet. Itt a Földön azonban ennek a tízszeresét kellene előidézni ahhoz, hogy működjön a folyamat. Ez adja nehézséget. Ez olyan energiatermelési mód volna, ami extrém körülményeket igényel. Itt a Földön olyan berendezéseket kell alkotni, amelyek még soha nem voltak a világban, és ehhez óriási tudásra van szükség. Így a fizikai és technikai problémák egyaránt megoldásra várnak még. A fizikusok szerint 2025-26-ban már tesztelhetik a főegységeket. Ezután a 2030-as években lehet demonstrálni, hogy fizikailag hogyan lehet egy ilyen folyamatot megvalósítani. Valamikor a század második felében már működhetnek ilyen erőművek. Ha megépül a reaktor, amely a mindennapi életben leginkább elektromos energiatermelésre használható, és 100-200 év múlva ezek az erőművek el tudnak terjedni, akkor nem lesz szükség a szén-dioxid kibocsátás korlátozására. A termonukleáris erőművek ugyanis a mai atomerőművekkel ellentétben nem termelnek hosszú távon bomló radioaktív anyagokat és szén-dioxidot sem. Ennyi tehát arról, hogy 30 év múlva készülhet el a forradalmi termonukleáris erőmű. A folytatásban pedig még mindig előre tekintünk a technika világában. Itt a robot, amelyiknek mesterséges vér van a bőre alatt, és újkor jöhet a számítás technikában. Ez a két hír következik tehát rövidesen. Maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Itt a robot, amelyiknek mesterséges vér van a bőre alatt, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Olyan robotot készítettek amerikai szakemberek, amelyben akkumulátor helyett folyadék dolgozik. Az segít az elektronika működéséhez szükséges energia biztosításában. A robotok fejlesztése napjainkra sokkal izgalmasabb lett, amit egy újabb szerkezet is bizonyít. Ebben a szokásos elektronikai hozzávalók mellett ugyanis szintetikus, mesterséges vér is van. Az ionokkal teli folyadék fontos célt szolgál. Ez hajtja meg a Cornell és Pennsylvania Egyetem mérnökei által tervezett szerkezet elektronikáját. A masina egyébként egy hal, ami úszáshoz hasonló mozdulatokra is képes. A fejlesztés ennek megfelelően nem rendelkezik akkumulátorral, habár így sem bírja örökké. Ha az ionok elfogynak, a hal keringése is leáll, a szerkezet pedig lemerül. A szakemberek szerint azonban így is kisebb bravúrról van szó, ugyanis 36 óráig képes működni, vagy inkább lebegni, mert az úszás annyira még nem megy neki. Nagyon lassan és kis lépésben tud csak haladni. A robothal azért is impozáns fejlesztés, mert az energiával teri folyadékot a szerkezet testébe épített csövek áramoltatják. A kutatók szerint így olyan, mintha keringési rendszert építettek volna bele. Érdekes újítás tehát, hogy ionokkal teli folyadék keringhet egy robotban. Erről szóltunk az elmúlt percekben. és a folytatásban is megidézzük a jövőt, újkor jöhet a számítás technikában. Az egyik nagy informatikai cég elérte a kvantumfölényt, ami azt jelenti, hogy olyan számítást végeztek el egy kvantum számítógéppel, amelyre még a legszuperebb hagyományos szuperszámítógépek sem képesek. Ha bebizonyosodik mindez, az a számítástechnika új korának hajnalát is jelentheti. A kvantumfölény olyan mérföldkő lenne a kvantuminformatikában, amiért ádázverseny folyik. A kvantuminformatika a várakozások szerint olyan lehetőségeket nyit meg, amelyekről a konvencionális számítógépeken nevelkedett emberek eddig nem is álmodhattak. Mindeddig feltörhetetlennek tűnt titkosítások válhatnak nevetségessé. Valós időben modellezhetjük az anyag molekuláinak mozgását, az idegrendszer összes neuronjának aktivitását, és így tovább, egyenesen a sci-fi territóriumáig. Az eredményt leíró tanulmánya múlt héten felkerült a NASA, vagyis az amerikai űrkutatási hivatal egyik szerverére, ahonnan aztán gyorsan törölték. De azért annyi időt eltöltött ott, hogy a sajtó beszámoljon az elért kvantumfölényről. A tanulmány azt állítja, hogy a Sycamore nevű 54 kubitet tartalmazó kvantumprocesszor érte el a kvantumfölényt. Erről a következőt írják a tanulmányban. Ez a minden ismert klasszikus algoritmushoz viszonyított drámai gyorsulás a kvantumfölény kísérleti megvalósulását jelenti. A NASA szerverrel való feltöltés is érthető, hiszen tavaly a cég együttműködést kötött az űrügynökséggel, hogy azt tesztelje a kvantum számítógépeit. A mostani tanulmányban egy olyan probléma megoldását írják le, amely hagyományosan nagyon nehéz a konvencionális komputerek számára. Egy elétárt számhalmazról kellett megállapítania, hogy véletlenül generálte a számok eloszlása, vagy van közöttük szabályszerűség. A Sycamore leírás szerint teljesen más eljárást alkalmazott, mint az eddigi komputerek. Bár az egyik kubitje nem működött, a maradék 53 egység úgy kapcsolódott egymáshoz, hogy 3 perc 20 másodperc alatt megoldották a feladatot. A Summitnak, a világ legerősebb szuperkomputerének ez 10 000 évig tartott volna. Újkor jött át a számítástechnikában a kvantum számítógépek révén. Erről hallottak az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.